Kedves testvéreim, embertársaim, mindenki, aki az interneten követi ezt az Isten tiszteletet, szeretettel is, szívem örömével köszöntelek benneteket, és elsősorban a gyerekeket, akik újból itt vagytok, olyan jó, hogy mosolyogtok. Gyerekek, egy történetet hoztam nektek mára. Egy kicsit a Danihoz ez közelebb fog állni, bár arról fog történni, amit ez a bácsi ott csinált. Láttátok, hogy mit csinált? Most ő mit csinált ott? Mutasd meg nekik, hogy mit csináltál. Kérlek, mutasd meg, erről fog beszélni. Mit csinál ő most? Emeld fel. Jól csinálod. Úgy, csavarjad. Mit csinál ő most? Mit csinál ezzel, amikor ezt csinálja?
Csavar be.
Lejjebb állítja a széket, ugye? És úgy tudja lejjebb állítani, hogy van itt egy menetes szár. Van ott egy csavarszár. Köszönöm szépen. Ez most így... Gyerekek, ennél jobb szemléletet is nem tudtam volna kitalálni. Arról szeretnénk nektek beszélni, lányok, figyeljetek, hogy egy fiatalabb korban lévő fiatalember az apukájával lement a műhelyébe, és segített neki ott dolgozni. És kellett az autón bizonyos dolgokat csinálni, és először, amit rábízott, az mindig az volt, hogy csavarjon fel csavarokat. Van így a csavarszár, láttatok, ilyen menetes szár, van egy csavarszár, rá kell tenni egy anyát, és az rá kell csavarni, és meg kell húzni kulccsal. Ezt kérte először az ő fiától. És ahogy a fiú ezt csinálta, félre kapott neki a csavar. Nem tudta rácsavarni, hanem úgy megállt. Mint hogy ez a széket így megszorult volna, és nem ment tovább, és így feldinált volna rajta. Így megállt a csavar. Hopp, még egy picur. Megállt a csavar, és ferde volt. És akkor ott nézte, oda ment az édesapja megnézni, hogy mit csinál, mert látta, hogy úgy olyan csendben van, meglátta. És mit gondoltok, mit mondott neki ezután? Dani?
Hát, hogy cserélje ki.
Igen, hogy csinálj meg újból, mert?
Mert ferde.
De ezt mit gondoltok, hogy mondta neki az apukája? Kérdezek, lányok. Ha valamit meg kell rajzolni, vagy valamit meg kell sütni otthon, vagy valamit be kell keverni, és anya mondja, hogy csináljátok meg, és azt elrontjátok. Nem sikerül. Dani, ha apa mondja neked, hogy valamit fessél le, vagy fogd meg a tyúkot, vagy hozd ide a kutyát, vagy bármit csináljál, és nem sikerül, akkor mit szokott nektek anya mondani, ha nem sikerül, ha elrontjátok? Nagyon jó. Dani, mit szokott apa mondani, amikor a tyúkot nem bírod megfogni és behozni? Vagy a tojást összeszedni?
Hogy, hát azt tudom.
Azt tudod? De ha mondjuk nem sikerül. Próbáld, csináld tovább, ugye? Képzeljétek el, ennek a kisfiúnak nem volt ilyen szerető apukája és anyukája. Ez apuka, amikor meglátta, hogy felde a csavar, akkor azt mondta a fiának, hogy fiam, hogy lehetsz ilyen ügyetlen? Még egy csavart se tudsz felcsavarni? Mit gondoltok, hogy érezte magát ekkor a kisfiú?
Szomorú volt.
Ugye nem biztatást kapott, mint te anyától, és nem bátorítást kapott, mint te apától, hanem leszitták. Azt mondták neki, hogy ő milyen?
Ügyetlen.
Valaki azt mondja, béna vagy. Gyerekek, mondtátok ti már ezt egymásnak esetleg, hogy olyan béna vagy? Na, lányok, egymásra néztetek. Csak őszintén.
Igen.
Kinek mondtad a lányoknak? Olyan bénák, azt mondtad?
Nem, hanem az, amit csinálnak.
Képzeljétek el, hogy ha ezt mondjátok egymásnak, akkor ez később, amikor felnőttök, ez komoly problémákhoz vezethet. Például egyszerűen nem éritek el a célotokat, nem tudtok egy iskolát befejezni, nem tudtok egy munkahelyen megmaradni, meg sorolhatnám tovább. Ugyanis mit gondoltok, mi történt ez a fiúval, amikor felnőtt? Ott hagyta a műhelyt, elment dolgozni, és egy irodába dolgozott. Ám egyszer jött hozzá a barátja, mondta neki, hogy nem jó az autóm, gyere, csináljuk meg. Azt mondja, jó, megyek, segítek neked. És akkor lementek az autóhoz, szerelgették az autót, és rakták össze, akkor mondta a barátja ennek a fiúnak, hogy itt egy csavar, akkor csavard már fel azt. És mit gondoltunk, mi történt?
Nem tudta.
Akarta, de a végén nem tudta. De hogy mi történt közben? Képzeljétek el, mikor mondta neki a barátja, hogy te, Petikém, itt a csavar, csavard már fel az autó oda a helyére. Akkor a fiú ezt elkezdett így remegni. Elkezdett remegni a keze. És meglátta a barátja, hogy mi történt. Hát nem is bántottam. Mi történt? Így remegett a keze. És odament, és remegve felcsavarta a csavart. És akkor nézte a barátja, hogy mi van vele, nem tudta, hogy miért remeg. De látta, hogy felcsavarta a csavart. Aztán, hogy szerelte tovább egyszer, csak azt látta, hogy a barátja mindig ott van. Visszanéz, és mit gondolsz, hogy mit csinált? Leszette a csavart. Remegő kézzel. Megnézte, aztán megint visszacsavarta. Aztán megint leszette. És a barátja csak nézte. Mit gondoltok, meddig szedte le, és rakta vissza?
Addig, amíg el
nem fáradt. Nem. Rosszabb egy kicsit. Amíg el nem rontotta. Nem hitte el magáról, hogy ő ezt meg tudja csinálni jól. Mert azt súlykolták bele, amikor kicsi volt, hogy te milyen vagy? Ügyetlen és béna. És ő ezt hitte magáról. Ő azt gondolta magáról, hogy ő ügyetlen és béna. És ezért nem hitte el, hogy azt jól megcsinálta. Képzeljétek el, ilyen következménye is lehet annak, hogyha egymásra, vagy magunkra azt mondjuk, felnőttek szokták ezt eljátszani otthon, hogy csinálnak majd, és áj, de béna vagyok. Áj, de süsű vagyok. Áj, de ilyen vagyok. Áj, de olyan vagyok. Így mondanak magukra valamit. Ez azért nem jó, mert a mi szívünk és a mi idegrendszerünk ezt megjegyzi, és utána felnőtt korunkban, vagy később, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk, ha apa neked azt mondja, hogy kisfiam, hozd be a tojást, vagy fogd meg a tyúkot, hozd be a tojást, és te nem bírtad volna megfogni a tyúkot, vagy mikor hoztad volna be a tojást, elejted és eltöröd, és apa azt mondta volna neked, hogy de béna vagy, fiam, még egy tojást se tudsz behozni? Milyen ügyetlen vagy te? Vagy ha anya azt mondta volna nektek, lányok, hogy nem igaz, hogy nem tudtok odafigyelni a sütőre, hát ilyen bénák vagytok, ilyen ügyetlenek vagytok, hát leégett a sütemény, pedig dolgoztam vele egy csomó időt. Akkor ti, amikor felnőttök, és süteményt kell sütni, akkor azt mondjátok, hogy félni fogtok, hogy á, nem, mert leégetem, mert lesütöm, megsül. Vagy te, Dani, később, hogyha felnőni, és azt mondanál a kedves feleséged, vagy a barátod, hogy na, hozzuk már be a tojást, akkor te azt mondod, hogy nem, én nem nyúlok hozzá. Miért? Hát, mert én mindig eltöltem, és azt mondták, hogy én béna vagyok, én ezt nem tudom megcsinálni. Gyerekek, szívemből kívánom, hogy ezt jól jegyezzétek meg, hogy se egymásra, se magatokra ne mondjátok azt, amikor elrontjátok, hogy béna vagyok, hogy hülye vagyok. Szokták ezt mondani a gyerekek, mert meg kicsi korban mondják, hogy én olyan hülye vagyok, és játszanak ezzel, és a felnőttek még nevetnek is rajta. Ne minősítsétek így magatokat, hanem ha valamit nem tudtok jól csinálni, akkor mi volt a példa a szülők részéről? Mit csináljátok egymásra is magatokkal? Megpróbáljuk újra. És azt mondjuk, hogy?
Sikerülni fog.
Sikerülni fog, mert mi ezt meg tudjuk csinálni. Na mondjátok hangosan, mit csináltok, ha elrontotok valamit? Vagy nem sikerül valami még egyszer, akkor mit csináltok?
Újra próbáljuk,
lányok? Újra próbáljuk. Mert ügyesek vagytok, és ti meg tudjátok csinálni. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És ezt jól jegyezzétek meg, mert felnőttek, sokaságával találkozom én az életben, akik nem így gondolnak magukra, nem azt gondolják, hogy ők bénák, ügyetlenek, nem tudnak tanulni, nem tudnak főzni. Volt, hogy elmentem vendégség valakihez, és azt mondta, hogy hát én csak ilyen kaját csináltam, mert nem tudok főzni. És akkor azt mondtam neki, miért próbálgattad? Nem, mert sose ment. Ha egyszer nem megy a tyúk megfogás, meg a tojás összetörés, akkor mikor fogod megcsinálni? Próbálod, ugye? Gyerekek, azt kívánom, hogy ha valami nem megy az életben, kezdjétek el, mert ügyesek vagytok, és meg tudjátok csinálni, jó?
Okay.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy figyeltetek. A mai alkalommal egy hasonló tanulságról szeretnék beszélni, mint amiről most a gyerekekkel beszéltünk, csak ez olyan felnőttekhez illő téma. Ez olyan kérdéskör, ami már képes azt megoldani, amit a gyerekkorban egy ilyen esetben elrontanak. Egy olyan dologról, egy olyan valóságról szeretnék beszélni, ami képes felülírni a gyerekeknél elrontott, a fiatalkorban rosszul beidegződött önképünket. Biztos van most is itt az életetekben, akár bármelyikünknek, amikor azt mondták nekünk, hogy nem vagyunk jók, vagy nem tudunk valamit csinálni. Biztos van menetek most olyan, amitől úgy félnétek, vagy tartanátok, hogy hát én ezt nem tudom. A mai alkalom egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami segíthet. De nem csak segíthet, ami képes. Ami egyedül tudja azt elérni az életünkben, hogy mi olyanok legyünk, amit az ige mond rólunk. És ne olyanok, amit mi magunkra, akár a tapasztalataink miatt, akár mások véleménye miatt eddig gondoltunk magunkról. Isten tiszteletünket egy sorozat megnyitásaként is szánom, indul egy újabb sorozat, a múltkori identitásnak egy gyakorlatibb, egy mélyebb múltkori identitás sorozatnak egy mélyebb, gyakorlatibb kifejtésére indult a szívem már régóta, mert azt látom, azt tapasztalom, hogy azok, akik megismerik Istent, akik vallják az ő nevét, akik jól is gondolkodnak már a bibliai kijelentés alapján, mégsem tapasztalják azt, hogy ez egy működő dolog lenne. Majd érteni fogjátok jobban egy kicsit, ahogy kibontom, hogy mire gondolok. De sokan vannak, akik rátalálnak a Szentírásra, és azt mondják, hogy igen, ez kell nekem. Sokan vannak, akik meglátják magukat, hogy igen, ez én vagyok, és meglátják a reménységet, és ezt szeretnék lenni, ez kell nekem, és én ezt akarom, és ezért tesznek is lépéseket, de valahogy mégis kisiklik a gyakorlati élet. Nem az elméletről szeretnék beszélni, ma a gyakorlatról. Ez a sorozat a gyakorlatot hivatott bemutatni tapasztalataim, tapasztalataitok és az ige kijelentése alapján az működését, az élet működését tekintve. A sorozatnak ez lesz a címe, valamit mond, nektek, megtegyétek. Valamit mond, a valamit szó mögött a görögben lehet úgy is fordítani azt a bizonytalanságot, azt az általánosságot kifejező szót, hogy bármit. Így fogom használni egyébként, mert ez nekem jobban a számra jön. Bármit mond, nektek, azt tegyétek meg. Hol hangzik el ez a bibliai világban, ez a kijelentés? Igen. Kánai mennyegzőn. Ki az, aki ezt mondja? Kinek mondja? És kiről mondja? Ki az, aki mondja ezt, hogy bármit mond nektek, megtegyétek? Jézus édesanyja, mondja Mária. Kinek mondja ezt Mária? A szolgáknak. És kiről mondja, hogy bármit mond? Ki az, aki mond majd valamit nekik? Jézus. Igen. Köszönöm szépen. Amit tudunk, arról beszélünk. Ehhez a fő sorozathoz azt tettem ki még egy kis gyakorlati, hogy mondjam, nagyítóként, amivel magunkat is láthatjuk, hogy másokat, hogy amit tudunk, arról beszélünk. Amit te nem tudsz, arról nem beszélsz. És azt látni fogjátok, ez nem a verbális beszédre vonatkozik. Hogy itt nem arról beszélek, hogy amit te ismersz így, amit te tudsz az agyban, arról beszélsz. Mert sokan vannak, akik tudnak sok mindent informálisan. Mégsem beszélnek arról, ami ebből működik, ami ebből megvalósul. Mert nem tudnak miről beszélni. Mert nem valósul meg. Nagyon sokat tudunk. Ti is nagyon sokat tudtok. Nagyon sokat ismerhet az ember elméletben. Nagyon sok információ lehet az fejében. Mégis össze van zavarodva attól, hogy tudja, és ezt én így értettem meg magamnak, hogy az ember egy furcsa kettősségről tanúskodik sokszor, ha nem egészséges, az én képe, az én valója, amiről gyerekekkel beszéltem, vagy beszéltünk most, hogy gondolkodunk természetfeletti dolgokról, gondolkodunk a Biblia világáról, az Isten világáról. Ugye mondhatom ezt, hogy ez az ember felett álló világ. Én úgy tekintek rá. De eközben én élem itt az életemet a földi síkon. És ha ez a kettő nem találkozik, akkor egy furcsa elmebeli szívvel megosztottság lesz az emberben, mert val valamit, gondol valamit, ismer valamit, tud valamit, reménykedik abban, de nem tapasztalja az ellenkezőjét sokszor inkább. Egy kettő síkot szoknak meg azok az emberek, akik keresik Istent, vallanak szép dolgokat, gondolnak nagy dolgokra, gondolnak az ember felettire, megpróbálnak belekapaszkodni azokban, akik felettük állnak, viszont a gyakorlati életük nem tud párhuzamba kerülni vele. Inkább azt mondom, nem tud egy útra kerülni vele, hanem megmarad ez a párhuzamos világ. Gondolok így, gondolkodok így, vallok így valamit, és közben a gyakorlat meg mutat, amit mutat. Nagyon sok ember nyugaton, már másik földrészen, Amerikában, erre már külön gyógyászati intézmények vannak. Külön korszáma van, külön lajstromszáma, vagy hogy mondjam, külön száma van az ilyen típusú betegségeknek, amit a vallás okoz. Amit az okoz, hogy tanítanak neked valamit, mondanak neked valamit, gondolsz valamit, és utána látod magad a tükörben, tapasztalod, hogy mi az életed. És a kettő annyira nem megy egymáshoz, hogy ez meghasonlást, feszültséget, idegrendszeri, pszichés és szervi betegséget okoz a párhuzamos világ az életedben. Erről szeretnék beszélni, erről a kérdéskörről a sorozatban, ami most indul, és ennek az első, itt van, szólt az anyja a szolgákhoz, ugye jól mondtátok, jól tudjátok a történetet, tudjátok információn honnan van. Arról szeretnék beszélni, hogy, vagy azt szeretném kérdezni először is, hogy az anyja ezt miért mondta? Miért mondta? Mi alapján mondhatta a szolgáknak? Jézus anyja mi alapján mondhatta ezt a szolgáknak, hogy bármit mond, azt tegyétek meg? Miért? Tudta, hogy kicsoda a fia már. Jól indulunk, ez jó, haladjunk föntről lefele. Bátran mondjatok, nincs rossz válasz. Miért mondhat ezt a fiára? Holott még? Mit mondott neki Jézus ekkor? Még nem jött el az időm. Az anyja mégis azt mondja a szolgáknak, az anyában van egy olyan identitás, hogy oda megy idegenekhez, ez a kánai mennyegző, Jézust meghívták oda, ment vele az édesanyja. Oda megy idegenekhez az édesanyja, és azt mondja a fiáról, hogy amit ő mond, azt itt tegyétek meg. Miért vállalta ezt az identitását? Miért vállalta ezt ilyen erősen idegenek felé, hogy biztos, hogy amit ő mond, azt meg kell, hogy tegyétek. Azt tegyétek meg, azt tudja a legjobb. Egyrészt tudott valamit. Kettő.
Tudta, hogy először szokatlan lesz, amit kér, nem is mond.
Hogy mondod, Gyó?
Szolgálóknak tudta, hogy szokatlan lesz először, amit mond, is hogy
tegyenek. Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm szépen. Jön még be valaki? Jön még? Nem? Jó. Azt mondja Joe, hogy szokatlan lesz a szolgáknak az, amit mond neki. A szolgák hittek-e vagy sem, amikor beleborították a vizet a kővederbe?
Biztosan nem. Csak utasítást követtek.
Nagyon fontos, hogy az édesanyja tudta, hogy ki Jézus. Honnan tudta, hogy ki Jézus?
Ki volt jelenve, és
tapasztalta. Így. Én ezt írtam fel, köszönöm szépen, de bármit gondoljatok hozzá, tehát válaszoljatok bátran, interaktívak vagyunk egyébként. Egyrészt kapott kijelentést, kettőt tapasztalta. Pont ezt a kettőt írtam fel, hogy ez szerintem ez volt. Én ezt tapasztalom, hogy ez ad egy olyan erős kijelentést, és erről beszélek erről a párhuzamos dologról, hogy amikor én vallok valamit, de nekem nem működik, azt nem fogom elmondani neked, hogy csináld azt. Én nem fogom elmondani, mert tudom, hogy nekem sem működik. Csak azt mondom, hogy én ezt hiszem. Viszont ha valamit én gondolok, hiszek, ismerek, és az nekem működik, akkor a vadidén emberhez is, hogyha megkészítem, egyből természetesen azt mondom, mert ez az életem. Mert ez természetes dolog. Tudni és tapasztalni. Az édesanyja tudta és tapasztalt valamit. Tapasztalt egy különleges dolgot. Hát Jézusról nem sok minden szól a Szentírásból, erről most nem gondoltam, hogy beszélnék, de amikor azt mondja, hogy gyarapodott, miben? Értelemben, bölcsességem és testének állapotában. Isten jött való kedvességben, az mit jelentett Jézusnak? Biztos elmondták a szülei, hogy ő honnan van, ugye? Édesanyja elmondhatta neki. És utána ez hogy lett az ő önvalója? Elhitte, olvasott az írásokból, felismerte magát, és elkezdte azt élni. Tehát, hogy ez a rövid mondat, ez mindent elárul, hogy hogy lett Jézus az, aki ott azt mondta a szolgáknak, hogy öntsétek bele a vizet. Ő már tudta, hogy akkor ezt mondhatja, mert én tudja, hogy ki vagyok. A bármit, az a szó bármit mond, az egy esetlegességet kifejező szó, ami kívánságot és egy feltételességet feltételez, és akkor használja a görög ezt a kifejezést, amikor, egyébként feltételes mondatokban használja a görög ezt a kifejezést, amikor valami megtörténhet a jövőben. Aminek van lehetősége, aminek van alapja megtörténni. Megtörténhet, vagy megtörténhetett volna. Akkor használja görög ezt a kifejezést, és az édesanyja ezzel a hittel rendelkezett, hogy ez megtörténhet. Amit mond, az megtörténhet. Ha, és itt a kulcs, itt térünk át a gyakorlati része ennek a sorozatnak, ha mit csinálnak a szolgák? Így van. Ha? Ha megteszik. Ha megteszi. Van-e most az életedben olyan dolog, amit jó lenne megtenni? Van-e most az életetekben olyan dolog, ami jó lenne, ha most működne? Van-e olyan dolog az életetekben, ahol várjátok, hogy megtörténjen az, ami megtörténhet? Mert megvan minden alapja. A feltétele adott. Csak hiányzik hozzá még valami. Van-e? Van-e? Ha van, akkor ez nekünk szól. Ez nektek szól. Ez nekem szól. Nekem van az életemben. A történet. A kép egy kicsit segíteni fog. De ezzel a történettel szeretném szemléltetni azt, hogyha megteszed azt, ami megtörténhet, ha megteszed azt, amiről te tudod informálisan, hogy az megtörténhet, akkor meg fog történni. A mai történetben ezt szeretném nektek megmutatni, hogy ez milyen sokat jelentett nekem, és már azokkal, akikkel ezt megosztottam, vagy így beszélgettünk erről a történetről, hogy megtörténhet. Bármi, ami most neked hiány, bármi, ami neked most nélkülözés, bármi, ha most neked fáj, bármi, ha valami nincs, bármi, ami betegség, bármi, ami nélkülözés, anyagi, természeti, párkapcsolati, bármi, az megtörténhet. Bármi. Mert a feltétele adott. Csak kérdés, hogy megteszed-e? A történet. Egy egyszerű emberről szól. A kép fog segíteni. Ezt az egy képet használtam csak a mai vetítésbe. A történet egy nagyon-nagyon egyszerű emberről szól, aki nem tudott sok mindent, nem járt teológiára, nem járt egyetemekre. Ugyanúgy élt, mint mi, ugyanúgy próbált pénzt keresni, mint mi, ugyanúgy lehettek tartozásai, ugyanúgy volt betegség a családjában, ugyanúgy volt kudarc a munkájában, ugyanúgy küszködött az élet dolgaival, mint te meg én, csak 2000 évvel korábban, de ugyanúgy élt, mint te meg én. Ennek az embernek az életébe, amikor Jézus belépett, akkor megszűnt a betegség. Ennek az embernek, amikor a vállalkozásába belépett Jézus, akkor többszörös jövedelmet hozott neki. Ez az ember, amikor követni kezdte, és elhitte neki, hogyha megteszed, megtörténik, ez az ember betegeket gyógyított és halottakat támasztott. Ez az ember úgy érte az életét, hogy szükségbe volt, és meg akarta szerezni, ami egy normális embernek van, vagy kell családjához, mert volt családja. És az ember, amikor Jézus befogadta, akkor nem megszerezte, hanem megkapott mindent, ami nem csak a családjának is neki volt elég, hanem az összes többit meg odaadhatta azoknak, akik ugyanúgy nélkülöznek. Ki ez az ember, mit gondoltok? Így van. Így van. Péterről beszélnék nektek az első részben, hogy Péter története életem egyik legfontosabb mozzanata. Amikor azt olvasom, akkor a könnyeimmel küszködök, úgyhogy remélem most nem fogok. Mert az az ember egy halászember volt. Az az ember egy őszinte ember volt, annak az embernek volt családja. Az ember szerette a családját. Az az ember dolgozott becsületesen. És beteg volt az anyja, az anyósa. És nélkülöztek, mert nem jött a munkájának a gyümölcse. És nem tudta biztosítani az életet, élethez mindent, amire úgy érezte, hogy szüksége van. Ez az ember én vagyok. Az élet helyzetében sokszor én vagyok, voltam. És Péter története egy csodálatos törvényszerűséget mutat be nekünk. Itt adott nekem azt a bibliát. Elnézést, ne haragudj, elfelejtettem idehozni, és nem tudok kilépni a kábeltől. Ha van nálatok szentírás, akkor nyissátok ki Lukács evangéliumánál, és következőképpen olvasom ennek a történetnek az első 6 versét. Lukács evangéliuma első fejezetének első 6 verse az, ami ma a mi gondolkodásunk alapját adja. És lett, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott két hajót állni a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. Figyeljetek, mert minden pici mozdulat nagyon lényeges. Tehát mosták az ő hálóikat. Ekkor ő bement az egyik hajóba, belépett az egyik hajóba, amely a Simoné volt, és kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől. És mikor leült a hajóban, akkor tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat fogásra. A görögben az van zsákmányra. És felelvén Simon mondta néki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit, de mindazáltal, ellenben, tehát, ez a szó, ennyi mindent visszaad, az ellentétet. Hát a tapasztalatunk az, hogy semmi, de mivel te mondod, a te szavadra, így adja kárra a te parancsolatodra, a te kijelentésedre, a te szavadra, a te mondásodra, levetem a hálót, leengedem a hálót. Ugye mély volt a víz, és ott leengedték a hálót a csónak mellől. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, úgy, hogy szakadozott az ő hálójuk. És lett, hogy amikor ez a nagy sokaság hozzátódult, köszönöm szépen, hogy hallgassa Isten beszédét, ő a generál tavánál állt. Hányféle embert láttok itt ebben a történetben? Hányféle cselekvést láttok itt ebben az első versben, második versben? Van az embereknek egy része, akik mit csinálnak?
Állnak és néznek.
Nem, én őt nem látok. Tódulnak. Tudjátok a görög mit mond? Ráfekszik, rányomul. Tehát azt adja vissza, hogy úgy tódultak, mint a csőcselék. Ezt adja vissza szó, mint a csőcselék. A tömeg az csőcseléket is jelent. Olyan szinten tódultak rá, olyan szinten nyomorgatták, mint hogy rá akartak feküdni, rá akartak mászni. Van a másik embertípus, ők mit csinálnak? Ebben a versben nincs, de a történet benne volt. Ők mit csinálnak? Mit csinálnak? Igen, Marian, köszönöm. Befejezték, dolgoznak. Úgy dolgoznak, hogy mossák a hálót, öblítik le a hálót. Azt jelenti azt ott. És van a harmadik típusú ember, aki mit csinál? Most mond.
Áll.
De az egy. Ki az? Ki az, aki áll?
Jézus.
Jézus áll. Nagy tömeg, a nagy sokasága, a nagy csőcselék nyomul. Mit tapasztaltatok arról, amikor egy tömeg megindul, és úgy akar valamit erősen, akkor az miért van? Voltatok régen, szerintem voltatok, abban a korban, amikor hoztak banánt a falu egyetlen egy boltjába, és voltatok olyan korban, nem is olyan rég, amikor nem tudom milyen kedvezmény volt, és az emberek napokig éjszakai sorban álltak, mert a tévét olyan olcsón adták a Tesco-ba. Mit csinál ilyenkor az ember, amikor erre is képes? Hogy tódul, hogy tolong, nyomul, hogy megszerezzen valamit. Ilyenkor milyen az ember?
Vad.
Kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlan. Nyomulós.
Erőszakos.
Ki van billenve magából?
Igen. Milyen irányba? Igen, de miért? Mit akar? Igen, igen. Ki akarja elégíteni azt, ami éppen a szem előtt megvillan, megcsillan, és nyomul. Ezt írja görög, hogy a csőcselék, tehát mint a csőcselék úgy rohantak Jézusra. Van egy másik csoport, akik mit csinálnak? Mosogatnak, és öblítik a hálót. Akik mit csinálnak ezzel szemben? Jól mondtad. Bátran. De mit csinálnak éppen még? Dolgoznak. Valaki úgy akar elérni az életben azt, amit szeretne, hogy dolgozik. Éjjel. Majd látjátok, mit jelent a szó, amit mond. És van valaki, aki, ennek a két csoportnak van egy közös jellemzője, hogy valami nekik az életben kell, hiányzik. Én így fogalmaztam meg, hogy hiányzik. Hogy nincs, hogy nélkülözik. És velük szemben áll egyetlen egy ember a tópartján, aki mit csinál?
Áll. És
áll. Miért áll nyugodtan, és nézi, hogy rárohannak, és nem zavarja, és látja, hogy küszködnek, és tanácstalan. Miért áll ő? Mert ő a sokasággal szemben rendelkezik valamivel. Az egyik embertípus és a másik embertípus a történetben hiányt jelöl. És velük szemben áll valaki, akinek meg van. És miért van, ezért áll. Áll a nyomulásban, és abban is meg tud állni, hogy látja, hogy mások küszködnek. Miközben áll, és miközben őt rá akarnak feküdni, miközben nyomul a csőcselék, hogy megszerezze tőle az áldást, éppen ami hiányzott, hogy ami kell, látott két hajót állni a vizen. Állni a vizen. Az a két hajó, mit gondoltok, mit csinált a vizen? Kikötött. Még egy picit próbáltok egy úgy megfogni, hogy miért volt ott az a két hajó? Hogy volt ott az a két hajó?
Befejezték a munkájukat, és kikötött.
Mit fejeztek be?
A küzdelmüket.
A küzdködést fejezték be. Ugyanis?
Nem fogtak semmit.
Mit csinált az a hajó ott? Kiköt, megállt, levesztegelt. Mikor vesztegel egy hajó?
Ha nincs munka.
Jézus látta, hogy két hajó vesztegel, áll a vizen, nincs dolga, nem a rendeltetése szerint van használva. Mert mit csinálnak a halászok éppen? Mit? A hálót, öblítik le a hálót. A hajóról beszél majd, hogy mossák a hajót. A történet végén, a hatodik versben mit mond az ige, hogy mit látunk? Hogy mi van a hálóba?
Halak sokasága.
Azt miután betették a hajóba? Igen. Milyen lett a hajó a sok haltól?
Halas.
Nehéz. És halas. Koszos. Hát a hajót is ki kell takarítani. A hálászok csak a hálót öblítették le. A partra szállás után mit csinál a halász, ha megérkezik és van fogás?
Viszi a piacra.
Van erre példázat? Még nem előtte. Mit csinál előtte?
Szortírozzák.
Szortírozzák. Igen, Jézus beszél róla. Hát a halászok szortírozzák. Ez jó, az nem jó. Ez ide, az oda, az amoda. És utána jönnek a kereskedők, vagy ők, mit csinálnak? Elviszik a piacra, felszabadul a koszos csónak, ott a háló, na azt lehet takarítani. De Jézus mit látott? Ott vesztek el két hajó, a halászok meg a hálót öblígetik. Isten látja, ha veszteged az életed. Isten látja, ha nincs zsákmány. Isten látja, ha nélkülözöl. Isten látja, hogyha te küszködsz. Nem baj, hogy mit csinál a tömeg. Ne foglalkozz, hogy mit csinál a tömeg. Azzal se foglalkozz, mit csinál a vallásos tömeg. De általában az emberek, ne foglalkozz, hogy most ez a menő, most innen lehet pénzt szerezni, most az a biztonság, most ezt adnak, akkor ezt be kell adni. Vagy azt kell akkor bevenni, vagy ezt tanuld meg, vagy azt közd meg. Ne azzal foglalkozz, amit a tömeg csinál körülötted, és zajong, és morajlik, és dolgozik. Hanem te azt az egy valakit figyeld, aki lát téged ebben a tömegben, hogy te dolgozol, hogy te becsületesen dolgozol, látja, hidd el, hogy üres a csónak. Látja, hogy te a hálódat öblíted csak. Jézus ezután fogja magát és belép a hajóba, az egyik hajóba. Kinek a hajójába lépett be? Testvérek, itt egy különleges dolgot tapasztaltam meg az életben. Igen, Simon hajójába. Van az életnek olyan pontja, vagy az életben olyan helyzetben, amikor nem tudod, hogy mire van szükséged. Lehetsz az életben olyan nehéz körülmények között, lehetsz az életben olyan helyzetben, annyira lefoglal az életterhed, a nehézséged, a betegséged, a nélkülözés, a munkanélküliség, a pénz, a kapcsolati problémák, bármi, annyira lefoglal, hogy már azt se tudod, kihez menjél, kihez szóljál, azt se tudod, hogy honnan jön segítség. És a vallásos tanítása ellentétben, drága testvérek, drága embertársaim, Jézus belép az életedbe. Jézus belép az életedbe, mert nem tudod, hogy rá van szükséged. Nem tudod, hogy hol a megoldás. Össze vagy zavarodva, dolgozol egész éjszaka, éppen mész a tömeg után, keresed a megoldást, mert fáj, mert gyereked van, mert egyedül vagy, beteg vagy, mert nélkülöző, nincs pénzed, nincs állásod, nincs otthonod. Balesetért? Bármi történik veled, van olyan helyzet, És ne hidd azt, hogy akkor, mivel te nem foglalkozol vele, ő se foglalkozik veled. Nekem ezt tanították. Ha te nem figyelsz rá, ő se. Ha te bűnkövetsz, nem foglalkozik veled, nem hallgat meg. Testvérek, embertársaim, a két halász, aki mosta a hálót, a hálóval volt elfoglalva. És akkor megérkezik a vállalkozásba Jézus. Most vállalkozása. Belép a hajóba. Belép Péter életébe. Tudjátok, hogy az egyik kifejezés mit jelent a görögben? Találomra? Léped be? Mit gondoltok? Találomra lép be?
Kiválasztotta az egyiket.
Az egyik. Az azt jelenti, hogy? Elfelejtettem mondani, hogy a telefonokat nímítsátok már, léci. Köszi, Tomi, hogy megszólalt. Az egyik. Egyedüli egyetlen. Miközben a tömeg, az élet zajlik és megy, te rád egyedül figyelj, Jézus. Te a tömegben egy személy vagy. A te hajód, a te életed, ha üres, ha tele van gonddal, meglátja. Nem probléma neki, hogy eközben lerohanja több száz vagy több ezer ember. Nem probléma neki, hogy téged meglásson, még ha azt érzed akkor is. Csak ezt szeretném, hogy nagyon megjegyeznétek, hogy sokszor van olyan helyzet, és fogadd el az élethelyzetedet. És inkább azt mondom mindentek, ezzel légy nyitott, légy résen, mert Isten kérés nélkül is megérkezik és segíteni kész neked. Mert már annyira el vagy havazva, hogy nem tudod, hogy mire van szükséged. Ekkor azt mondta Simonnak, hogy megkérte őt. Kérte, megkérte, parancsolta. De inkább a hangsúly a megkértén van. Kérte Simont, hogy evezd beljebb a földtől egy kissé. Jézus nem azért jön az életbe, nem azért lép be, akár kéretlenül is, hogy neked olyat mondjon, ami neked nem tetszik. Sőt, Jézus pont azon a helyen fog belépni az életedben, ahol te nem látod a megoldást, ahol te nem találod a megoldást. És akkor van itt egy kulcs, ami sokszor olyan nem szeretem az ember bőrének, nekem sokszor szokott olyan lenni, melyik ponton lép be az életedbe? Melyiken? Mit mutat a történet? Melyik ponton lépett be? Hol? Igen, és hol? Ott, ahol reménytelen volt. És ekkor azt mondja, hogy menj vissza. Evezd vissza a mélyre. Honnan jöttek ők ki? A mélyről. Mikor voltak kint? Jézus mit mond neki? Gyere, visszamegyek veled oda. Gyere, megoldom. Gyere, segítek neked. Csak gyere. Ha nem mész vele, nem tud segíteni. Kérdés nélkül bejön az életbe, ha nagy bajban vagy. De ott már hallgass rá. Ott menj vele. Mert ha ő bejön, akkor biztos megcsinálja azt, amit te nem tudtál. Biztos, hogy megoldja. De ott, ahol el vagy akadva, ott fogja megoldani. Ott indul az életed megoldása, ahogy elakadtál. Ahol elakadtál. Menj vissza, visszamegy, visszatér, ezt jelenti ez a kifejezés. Ha van ilyen az életedben, oda fog visszavinni Jézus. Oda fog visszavinni Isten. Ha van ilyen az életedben, oda visszamegy, és onnan hálószaggató módon jössz ki. Nem gólokkal, hanem teli hálóval. És itt nem csak a vállalkozást értjük alatta most már, hanem az életedben bárhol, ahova ő visszavisz, onnan te többszörös áldással fogsz visszajönni. És miközben ezt csinálja, leül és tanítja az embereket. Az életed, ha őszinte, és Isten oda beléphet, a benne lévő változások az embereknek, akik téged körülvesznek, hihetetlen jelek és tanítások lesznek. Engem arra tanítottak, hogy menj és taníts az embereket, és akkor tukmáld őket, és akkor mondd, és akkor mindent csináljál, és akkor told a fejükbe, és akkor szórólap, és akkor hívd előadásra, és. Soha nem mondták azt, csak ilyen mondásokban hallottuk egyszer innen onnan, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek. Volt ez a nagy szlogen. Élj úgy, hogy kérdezzenek. Hú, akkor ez egy felismerés volt, hogy hó, ebben van valami. Jézus, mikor ezt csinálta, ezt látták az emberek. Az a hatalmas tömeg, aki ott volt, azok nem mentek el onnan gyorsan, amikor bementek halászni. Látták, hogy ott mi történik. A te életedben, ami történik, az az igazi bizonyságtétel. A gyakorlatban, amikor Isten megjelenik, és ott az életedben valami változik, valamit megkapsz, valami átalakul, megváltozik a személyiséged, megváltozik a jellemed. Emberek jönnek hozzád. Hogy van ez? Mesélj már nekem erről! Nem ezt mondod mindig, mostanában? Ez van a munkahelyen. Miért? Ezért, mert Jézus belépett az életedbe, és ezt érzékelik, látják az emberek. Simonnak mit kellett tenni?
Hát, amit Jézus mondott, evezni, meg kellett tenni vissza.
És?
Azt is mondta.
Ugyanazt kellett csinálni.
Amit előtte.
Amit előtte. Csak a különbség az, ha te ezt egyedül csinálod, egyedül találod ki, egyedül próbálod megtenni, ha te ezt Isten nélkül csinálod, akkor üres lesz a háló. Ha emberként egyedül akarsz boldogulni, üres marad a háló. Hú, mikor először ezt hallottam vallásos koromban, hú, mindenhol Jézust kell vinni, és petázni, és meg focizni, és meg motorozni, és járok sportolni, el kell vigyem magammal. Nem kötelező, nem kell. De ha elviszed, és vele együtt csinálod már, akkor ott másképp fognak történni a dolgok, mint ahogy előtte. Megszűnt beszélni. Jézus és Isten nem tanít, mint most én elméletben egy órán keresztül. Jézus és Isten ad információt, de az ő tanítása olyan, hogy utána azt át is hozza a gyakorlatba. Isten nem teológiai diplomákat osztogat. Isten nem informálisan akarja az embert jól akatni, hogy tessék, lehet ezt hinni, tessék, itt van a szép dolgok, olvasd a Bibliát, ugye milyen jó? Jó van, most hazamehetsz. Testvérek, a hitetlenség kifejlődésének, kialakulásának a hívő életben, amikor azt a beteget nem tudták a tanítványok meggyógyítani. Emlékeztek rá, mit mondott Jézus? Mondták a tanítványok, de hát miért nem tudtuk ezt megoldani? Hiszen előtte már csinálták, nem? Előtte már szabadítottak, előtte már gyógyítottak. Mit mondott Jézus nekik, hogy miért nem? A ti hitetlenségetek miatt. Testvérek, hogy lehet az, hogy hit és hitetlenség egyszerre jelen tud lenni? Hogy? Hogy lehet az, hogy hittek előtte, utána nem hittek? Hogy lehet az, hogy előtte teszel dolgokat, és működik, utána teszel, és nem működik? Itt van. Hogy nem elég tudni, nem elég informálod, nem elég tudni, hogy jön a megváltó, nem elég elképzelni emberileg az agyad, hogy amit Isten meg az igen mond meg, amit tanítanak neked, hogy az elég. Nem ennyi. Mert amit nekik tanítottak a megváltóról, az mi volt? Milyen megváltót vártak valójában? Egy földi uralkodót. Ezt elárulja az megszólalásuk sokasága. Mert az elméletükben azt képzelték el. És közben gyakorlatban, amikor meglátták, akkor mihez vezet az, hogyha te elképzelsz valamit, vagy csak informálisan tudsz, és azon fantániálsz, de azt nem látod gyakorlatban működni, mivel jár ez Jézus életében, tökéletesen bemutatkozik. Amikor csak tudsz valamit, de a gyakorlatban az nem megy át, azt nem tudod, hogy néz ki az információ a gyakorlatban, akkor ez mihez vezet? Megint hova vezetünk? Megint hova vezet? Megint meghasonlás. Tudnak valamit, és az, akiről beszélnek, több évszázada megjelenik, és mit csináltak vele? Nem ismerték fel. Az információ az Isten világában kevés. Az információ és a működés. Jézus így élt. Tanított és csinálta. Tanított és csinálta, hogy lássák, hogy ez hogy működik. Mi a valóság? Erezd le a hálót, azt mondja Péternek. Erezd le a hálót. Csináld ugyanazt, amit előtte csináltál, csak nem boldogultál. Nem kiragad. Sokan azt hittük régen, mikor vallásosok lettünk, hogy hát akkor el kell mennünk ő a világból, mindenki bűnös, mindenki rossz, és akkor sutj be a gyülekezetbe, sutj tömörüljünk be, és akkor ott ellegyünk mi egymás között. Mihez vezetett a kereszténység hajnalán, vagy később a kereszténység korszakaiban, amikor a bűn elől való menekülésből csoportok létrehozása, közösségek létrehozása, kolostorok létrehozása, kibucok létrehozása és ilyen emberi megoldások születtek. Mihez vezetett ez? Ez most így nagyon általános, igen. De gyakorlatban mondd nekem, mihez? Képmutatás. Tovább?
Elkülönülés.
Igen. Mondom nekem, gyilkosság. jártam egy helyre előadást tartani. Majdnem mondtam, egy bizonyos vallás szomszédságában, egy szép könyvtárban. Jézus példázata és sorozatot tartottam. És hogy jöttem, mindig nehéz volt parkolni, mindig építkeztek. És egyszer ártatlanul megkérdeztem, hogy miért áll itt ilyen sokáig ez az építkezés? Mert hát oda jártam egy évig, másfél évig, és nem haladt sehova, mindig úgy nézett ki. És akkor azt mondták, mert több ezer csecsemő hulláját találták itt meg. Ez egy kolostor volt. Hova vezet az, amikor te el akarsz menekülni a bűn elől, és emberileg akarod megoldani a bűn problémáját? Hova vezet? Nagyobb bűnhöz. Torzuláshoz. Elfajuláshoz, vagy nem tudom, hogy mondtátok. Meghasonláshoz. Jézus és Isten, amikor mond valamit, meg tanít valamire, akkor azt nem azért mondja, hogy te ezt most akkor kezdj valamit akarsz, old meg, hanem ebben részesíteni is szeretne téged. De kérdés, hogy te erre hogy válaszolsz? Péter hogy válaszolt? Mondta neki Péter! Ez a kifejezés a görögben azt jelenti, hogy elkezdte neki mesélni. Jézusnak kell mesélni, hogy hol tart az életed? Az ima életünk miről kell, hogy szóljon? Kell, rosszul fogalmaztam, elnézést. Az ima élet miről jó, ha szól? Arról, A pont, hogy odamész Istenhez is naponta többször, mert erre tanítottak, vagy lelkismeretfutásból minden reggel, vagy csak a hét egy napján, odamész Istenhez is, elmondod neki, hogy mi a helyzeted? Én ezt csináltam 17 évig, ez volt az ima élet. Hát imádkozzál, kérjed, mondd el neki! Mit mond az ige? Jól tudja a ti, hogy?
Mire van szükségetek?
Jézus tájékoztatni kell arról, hogy hol jártunk egész éjszaka? Olyan aranyos a Péter. Mester, ez a valóság. És Jézus, nem olvasok a történetben, nem mondta neki, hogy Péter, már akkor ismertelek, mielőtt meg se születtél. Nagyon jól tudom, hogy mit csinálsz, meg mi van az életedben. Azt mondja az ige, hogy azt mondja Péter, hogy fáradtunk. Na képzeljétek el, az a szó van itt, ami egy olyan megterhelő, és egy olyan monoton, és egy olyan kilátástalan munkát jelent, amit már meg is unnak az emberek. Tehát, hogy annyira csinálja, annyira beleszakad, hogy már megunják, hogy már nem tudja tovább csinálni. A teljes kimerültséget jelenti. Jézus mikor tud belépni az életedbe? Igen, más szóval. Nagyon jó, nagyon jó. Amikor feladjuk, de kicsit bontsuk ezt ki. Amikor? Amikor engedjük. Mikor engeded általába? Az elemnek van egy, nem rólad akarok beszélni, az embernek van egy tulajdonság, általában mikor engeded be emberként te őt? Vagy az emberek mikor engedik?
Mikor van egy problémám
van. Egyrészt, és kettő?
Nem oldódott meg,
mert?
És tudom megoldani.
Mert nem tudod megoldani, igen. Tehát, hogy általában az ember egy kényszerként lép Istenhez. Na ezt jó, ha tudjátok, ezt meg főiskolán tanultok, nekem nagyon tetszett, mert engem akkor megérintett, pont ebben a korban voltam, hogy a megtérés, az Istenhez való térés oka, kiváltó oka sem mindegy, hogy mi. Mert ha a teher, a megoldatlanság, akkor az egy milyen kapcsolódás?
Függő. Alá.
Szükséglet.
Még csúnyábban. Még csúnyábban, nagyon jó. A lelki gondozás, a keresztény lelki gondozás. A keresztény lelki gondozás külföldön már különbséget tud tenni a megtérés okai között, indokai között. Ez egy érdek. Mert nélkülözöl valamit, és azt mondta valakinek, hogy majd ő megadja. Tudjátok, hány keresztény ember élete siklik ki azon, hogy neki azt mondták, hogy gyere ide, majd itt megkapod. Értitek? Az ajándékért, a hiány tárgyáért gyere ide. Átmegy, amit mondok, ugye értitek? Érdekből gyere ide! Azok a keresztény kapcsolatok, azok a keresztségek, azok a gyülekezeti tagságok rövid időn belül
megszűnnek.
Ha láttatok ilyet, tapasztaltatok ilyet közösségekbe, akkor többek között lehet ez az oka annak, hogy az Istenhez való kapcsolódásnak az oka rossz volt. Mert fáradott az ember, és nem találta meg a megoldást. Nem azt mondom, hogy emiatt ne indulj el, de a végső pont, amikor megérkezel, az nehez legyen, mert akkor el fogsz menni. Akkor egy cirkuláció lesz, amiről beszámolnak a világegyházak, a közösségek, hogy jön ennyi, de ugyanannyi el is megy. De a te szavadra, megint ellenben, teljesen mindegy, mit mutat a jelen, teljesen mindegy, mi a valóság, de a te szavadra, a te kijelentésedre leengedem ezt a hálót. Mondjad, bátran.
Ha Jézus csak mondta volna, hogy tedd meg ezt, de nincs ott vele, akkor látszik, hogy lebeszélte volna magát Péter az egészről, de így, hogy ott volt, így meg.
Köszönöm szépen, Joe. Tudod miért? Mert abban a kimerült állapotban te már nem fogsz tudni elindulni újból. Amikor te kész vagy, amikor te kész, szoktunk mondani, na most kész vagyok, na most addig főztem, addig dolgoztam, addig tanítottam, addig dolgoztam, nem tudom, mit csináltok. Úgy vagytok, hogy na most akkor mindenki adjon békén, akkor mondja azt, hogy na gyere. És tudjátok, hogy miért? Pont ezért. Mert akkor már nem fogsz tudni egyedül elindulni, akkor már nem egyedül mész, akkor már velem mész. Köszönöm szépen. Akkor vagy alkalmas elfogadni a segítséget, hogy na hát akkor csináljuk, atyám, akkor megyünk. De a te szavadra. De a te szavadra. A te szavadra. Testvérek, ez az mai gondolatnak a kulcs szava, és ezt fogjuk most kifejteni a következő pár igével, hogy ez a te szavadra, ez valójában mit jelent a mi életünkben. És ennek mindent a következménye, mikor megtették, azt mondja itt az ige, mikor megtette, amikor az ige ezt mondja, hogy te valamit megteszel, akkor te létrehozol, megvalósítasz, teremtesz valamit. Ha Jézussal mész, ha Istennel mész, ha ő ott van veled, akkor annak mindig van következménye. Mégpedig előteremted, megvalósul az a valami, amiért elindultatok. Ha Jézus veled van a hajóban, biztos, hogy szakadó hálóval fogsz kijönni. Ha Jézus jelen van a család életedben, a párkapcsolatban, a nehézségekben, a munkahelyen, a betegségben, bármiben, akkor az biztos, hogy hálószagató módon szűnik meg az a megoldás. Az biztos, hogy arra olyan megoldást kapsz, amit nem vártál volna, amit lehet, hogy egyedül el sem bírsz hordozni, annyira meg fog letni. Mitől működött Jézussal, és mitől nem működött Jézus nélkül? Kérdés, mitől működött most Péternek? Kicsit engedem a fantáziátokat. Mit tudott Jézus, amit Péter nem? Próbálok segíteni kérdésekkel. Tehát mitől működött? Mitől működött a halfogás? Holott ugyanazzal a hajóval, ugyanarra a vízre, ugyanazzal a hálóval, ugyanolyan mélységbe engedték le a hálót. Mitől működött az? Miért fogtak akkor halat, és előtte miért nem? Tessék? Jézus tudta, hogy tele lesz a háló. Jézus szavára működött, igen. De mitől működött? Jó, a kérdés már magyarul nem tudom tovább folytatni, de...
Mert Jézus hit benne.
Tessék?
Jézus hite.
Jézus hite. Bátran, mondjátok, mert jókat mondtok.
Péter megcsinálta, amit mondott Jézus.
Péter megcsinálta, amit mondott neki. Jézus.
Követte őt a beszélőket.
Igen, erről beszélünk.
Mert hogyha
Péter, bármit mond nektek,
Péter nem hitt volna benne, akkor nem vetette volna be a hálót.
Bármit mond nektek, megtegyétek. Mert hitte azt, hogy amit Jézus mond, az meg lesz. Mert ott volt vele Jézus, és Jézus azt mondta, hogy most már csináld azt, amit eddig csináltál, csak most már úgy csináld, hogy én mondom.
És amikor én mondom.
Felírtam, csak vártam. Köszi. Amikor és amit én mondok. Testvérek, most lesz kb. 5 ige. Ez nekem a héten böjtöltem a hét első két napján, és az első böjtöltem, amikor véget ért, akkor egyszerűen így beáramlott a fejembe ez az 5 ige, hogy mitől működik, hogy mitől vannak erős tapasztalataim, hogy mitől élek át csodákat, hogy miért, hogy bennem milyen törvényszerűségek futnak végig, mi az, amit én megteszek ahhoz, hogy ez működjön. Az első az, hogy ugye mit láttunk a történetben? Ki lép be hova? Jézus belép a hajóba. Jézus belép az életedbe. Mit mondott Jézus egy szellemi törvényszerűségként? Most axiómákról fogunk beszélni. A Biblia által leírt axiómák, változhatatlan axiómák, törvényszerűségekről beszélünk, szellemi törvényekről lesz szó. Mit mondott Jézus János 6.44-ben? Olvassátok fel. Senki sem. Tudjátok, amikor duplán használ valamit a héber, akkor az, vagy a görög, akkor mit akar kifejezni a bibliai történetekben?
Egyáltalán.
Hogy?
Egyáltalán. Nem működik.
Így van. Nem fog működni, jól mondod, a következő, így mondta, csak azt kérdeztem, hogy mit fejez ki a dupla állítás, dupla tagadás. Hol olvastok még ilyet Jézus szavaiban? Van egy bizonyos szokásos mondása neki.
Bizony,
bizony. Az annyira erős kijelentés az ebbe az idegen nyelvben, hogy változhatatlan törvényre utal. Azt nem lehet felülírni. Itt azt mondja Jézus, hogy senki sem, mind a kétszőt megnézitek, ugyanazt jelenti, senki sem, senki, senki, senki nem jöhet én hozzám, ha csak nem az atya vonja őt. Ugye beszéltem a történetben arról, hogy Péter hajójába kilép be Jézus. Péter hívta őt ott? Nem. Péter mivel volt elfoglalva? Mosogatással, igen. A kudarc nyomait tüntette el, és keserűen ott állt. Ott ültek, vagy ott mosták a hálót. Úgy, hogy nem vették észre, hogy a tömeg Jézus szét akarja passzírozni. Nem foglalkoztak Jézus sem meg a tömeggel. Ennyire nagy fájdalom tud lenni az ember életében, amikor már nem számít senki és semmi. Se Isten, se ember. Akkor Jézus belép az életedbe, mert a szellemi törvények azt mondják, hogy egy ember. És ilyenkor szoktam mondani, embertársaim. Ezt most mindenki, aki hallja, ember. Ember képtelen az Istenhez elindulni. Azt mondja az ige, hogy senki nem tud. Ha te megmozdulsz Isten felé, ha gondolataiddal szóbálsz, hogy hú, lehet, hogy itt van valami, az már valaminek a következménye. Hogy mondtad? Vonzás. Az valaminek a következménye. Isten elindult az életedbe. Nem szoktunk erre gondolni, ugye? Csak úgy valaki egyszer érdeklődik tőlünk. Gondoltok már, amikor tőled valaki kérdezett valamit, hogy hát miért így élsz, hogy miért oda jársz, hogy... Azért a kérdés előtt, hogy mennyit gondolkozhatott már rólad, vagy rajtad, vagy a helyzeteden, vagy amit tud rólad, vagy erről az egészről. Mielőtt megszólalt, nem látjuk, mert ez nem a mi életünkre van bízva. De az emberek Isten felé képtelenek elindulni, csak hogyha az atya ezt a törvényszerűséget átlépi. Senki sem jöhet jönni, megérkezni, a közelembe jutni. Senki nem tud Istenhez közelíteni. Nem tudsz elindulni ebbe az irányba. Csak ha az atya vonja őt. A görög kifejezés azt jelenti, hogy von, húz, kihúz, cibál. Emlékeztek Jobbra, hogy az angyalok hogy vitték ki őket? Mit ír a Szentírás, olyan szépen fogalmazza csak meg? Nem Jobb. Lót, bocsánat.
Megragadták.
Igen, kezüket fogva. Itt adja vissza a Szentírás. Istennek meg kell fogni téged, hogy kihúzzon abból a helyzetből. Gyerekek, elmentek már. Játszottatok régen olyat, hogy iskolában tanárnő, papírgalacsin összegyűr, asztalra letesz, vonalzó megdörzsöl a tarkón, és elkezd közelíteni a galacsinok felé. Mit csinálnak a galacsinok?
Több cuki.
Igen, mit csinálnak? Páng, páng, egyben mennek a vonalzó felé. Egy vonás, egy húzás, egy rángatás, egy vonszolás. Jézus kezdi el az embert maga felé húzni. Ez az első törvényszerűség, amit fontos érteni az embernek. Ha te valamiért, ma, akár holnap, az, hogy ide eljöttél, az, hogy te foglalkozol az igével, ez mindig annak a következménye, hogy ő előbb szeretett minket, ahogy mondja az írás. Ő előbb már tett valamit. Ezt nem látjuk a szellemvilágban, angyalokkal, bárhogy hatott rád, hogy te megindulj felé. Elkezdte a vonzást és a vonást. Na, itt a kulcs, ezt egyezzétek meg. Ő kezdeményez, és egy húzást kezd el. A következő pedig azt mondja, 1 Korintus 6.17-ben, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy szellem ő vele. Ekkor, ha te engedsz a vonzásnak, hogy a papírgalacsin nem tud mit csinálni a gravitációval, felpattan, Péter miután a horgonyt felhúzta, és kijött, és megadta magát, miután elengeded az addigi életed törvényszerűségeit, az addigi életed tapasztalatát, miután kész vagy feladni minden ismeretet és minden tapasztalatot, akkor megindul a gravitáció ellen dolgozó természetfeletti törvény. Amikor megadod magad, akkor minden megfordulhat az életedben. Egyesül, na itt a kulcs, itt lehet megérteni, nekem ez annyira tetszett, mikor mondom, megnézem a mélyebben ezeket az igéket. Aki pedig az Úrral egyesül. Az egyesül szó azt jelenti, hogy a vonzásból mi keletkezik a galacsinoknál? A galacsin mit csinál? Elhagyja az asztalt, és a gravitáció ellen dolgozik, és mit csinál a vonalzóval? Oda tapad hozzá. Ezt mondja a görög. Aki pedig az Úrhoz tapad, aki az Úrhoz ragad, az képes vele egyesülni. Nem elég érintkezni vele, mint a biliárd a csocsó, vagy pattansz egyet a golyón, és akkor hello. Nem elég az emberi kapcsolatokban, hello, hogy vagy, köszi, jó, és megyünk tovább. És mi van vele? Nem tudom, azt mondta, jó van. Nem elég az érintőleges kapcsolódás, még emberek között se. És Isten tudja, hogy vele se. És ezért, hogy ne kerüljél bajba, hogy ne pattanjál le, ragadósá tette magát, bekente magát mindennel, minden tud rólad, mindennel rendelkezik, amivel téged meg tud tartani, ez az ismeret. Tudja, hogy te hogy vagy megszólítható. És ahogy ő megszólít, az ön te ragasztó. Azért ülsz itt, mert te már megragadtál, megtapadtál. Azért foglalkozol Istennel, mert oda tapadtál hozzá. Nem azért, mert te jó vagy, mert te keresed. Nem azért, hanem azért, mert ő ragadós. Ő olyan, mint a ragasztó. Azt mi az ige. Összefor, hozzátapad. És ami kulcs, hogy én elmegyek hozzád, meglátogatlak, mondok neked dolgokat, próbálok neked segíteni a munkában, a vállalkozásban, bárhol egészségileg, és annak a hatása által addig tart, míg ott vagyok, meghallgatod, nem, megcsinálod, nem, és utána kezdődik újból a mély. Mit mondott Jézus, hogy az én a békességet, amit egy ember nélkülöz általában egyébként mindig ez a gyökér, a békességet, a terheknek a nyomását, egy ember el tudja venni? Hogy mondta Jézus? Nem úgy adom az én, ahogy világ. Életem egy nagy problémája volt, egy nagyon komoly magánti válság, és elkezdtem állni testvérekhez, és hihetetlen jó volt. Amikor megérkeztem, akkor úgy éreztem, hogy felszabadultam, beszélgettünk, kiparaszkodtam magam, elmondtam mindent, nagyon jó éreztem magam, és abban a pillanatban, hogy kiéptem az ajtón, visszatért a gyomromba az a ötmázsás valami. És ültem buszon, mentem haza így, és ezt csináltam hónapokig. Bármilyen jó szándékú bárki, egy ember, a törvényszerűség szellemétől egy ember nem tud téged megszabadítani a te kérdésedtől. Ha te Jézussal összeforsz, ha te Jézushoz hozzátapadsz, ő egyedül, aki a földi törvényszerűséget, a másik törvényszerűséget, a bűn törvényszerűségét képes egyedül elszakítani. Ő képes egyedül a horgonyt elszakítani, amivel te kint a tengeren le vagy, az élet tengerén horgonyozva és bajlódsz. Jézus el tudja, mert elkezd téged vonzani, és ami kulcs, és ezért lenyél nyugodt, én mindenkor veletek vagyok, azt mondja Jézus. Ha ő magához egyszer oda vonz, akkor megvagy. Megvagy. Mert ragadós, akkor megvagy. Ő nem tudja másképp elképzelni veled a kapcsolatot, csak hogyha egyesülsz vele. És ez az egyesülés hol történik? Na, ezt én sose értettem, amíg meg nem értettem a Biblia tanítását. Azt mondja az ige, hogy mivé, hol válsz vele egyé, és itt kezdődik a kulcs. Itt kezdődik a válasznak a fejsellése arra, hogy az elején úgy kezdtem, ugye, hogy sokan vallanak, ismerek jó dolgokat, tudják az agyukkal, de az életben mégse tapasztalják. Sokan kérdezik azt, hogy hogy tud átjönni a tanított, leírt bibliai igazság, a szellemi igazság, hogy tud a biológiai valóságba földbe átjönni, a földre. Hogy tud a szellemi átjönni a testibe? Itt kezdjük el megérteni. Mit mond az ige, hogy amikor te Istennel egyesülsz, akkor ő hol egyesül veled? Hol? A szívben. De ez hogy mondja az ige másképp? Szellemben. Megoldja a vállalkozásodat, megoldja a betegséged, megoldja a bárkapcsolatodat, bármit megold, de a kapcsolódása nem azért lesz. Az indoknála nem az, hogy neked a problémádat megoldja. A részéről nem, hanem mi? A kapcsolat. Mégpedig a teljes kapcsolat. A legmélyebb kapcsolat. Tehát emlékeztek, a megtérésről beszéltünk. Van ilyen megtérés, hogy érdekalapú megtérés, ezt így hívják egyébként. Vagy van olyan megrázkódtatás alapú megtérés, amikor halálesemény baleset váltja ki, és van még vagy három fajtája. Jézus részéről, ha ő egyszer elkezd téged vonzani, egyikben sem tehető ez a kategória. Ő azért von téged, mert...
Szeret.
Szeret. Ez olyan egyszerű szó, de ez mindent elárul. Mert szeret. Mert neki mindegy, hogy te hol vagy, az élet tengerén vagy, a börtönben vagy, a királyszékben vagy, teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ő miattad akar kapcsolódni, nem azért, amilyen bajba vagy, és ez a kulcs. Ha te majd nem a baj miatt kapcsolódsz vele, akkor amikor te nem a baj miatt kapcsolódsz, amikor nem az érdek miatt kapcsolódsz vele, akkor megtörténik a teljes kapcsolódás, ez pedig a szellemi kapcsolódás. Azt mondja az ige, második törvényszerűség. Hogyha a vonzásnak engedsz, és megtörténik a ragadás, vagy harmadik, mert ragadás történik, Isten kész teljes mértékben hozzád kötődni, egyé válni veled. Ezt Jézus élete megmutatta, ugye? Mert hogy van ő most fönt a mennyben? Mondja az ige.
Ott
emberként. Emberként, ezt akartam, emberként. látszanak rajta a... Ott van. Sokat gondolkoztam, hogy miért. Ez egy érdekes kérdés, hogy miért lesz örök korokon át abban a világban, ahol már soha nem lesz bűn, miért lesz ott a gyilkosság nyoma? Vajon miért? Érdekes kérdés. Egyesül a szellemed, egyesül vele. Na, itt jött a kulcs, hogy micsoda? Hogy van az, hogy beszélünk szellemi dolgokról, jó dolgokról, én meg itt szenvedek, és egy másik életet élek? Hogy kezd ez össze? Hogy kezd ez közelíteni egymáshoz? Azt mondja az ige, hogyha ő magához von a földről, ha kapcsolódsz vele, akkor oda ragadsz, és egyé válsz vele egy ponton.
A
szellemedben válsz egyé vele. Nem a testedben, nem a lelkedben. Azt nem tudom, hogy új-e itt, már beszéltünk sokszor róla, de hogy az ember antropológiai felépítése nem kettős, hogy test és lélek. Mit olvastok akár csak a Tesszalonikai levélben? Te ezt fújod kívülről.
Maga pedig a békességnek
Istene,
szentelje meg titeket, a ti teljes valótok, mind szellemetek, mind lelketek, mind testetek. Jézus visszajövetelére.
Neuma,
szóma
és a...
Neuma, szív és
szóma. Nyelvórát is tartunk? Így van.
Tehát kívülről ez van, engedett.
Így van. Az ember valóságos felépítése ez a három. Szellem, lélek, test. Azt mondja az ige, hogy egy ponton egyesülsz te Istennel, azonnal, ha hozzáragadsz. A szellemedben. Itt kezd az a kérdés kibontakozni, ja, de miért van akkor, hogyha mégis miután én újjászületek, meg egy év áll, akkor mégis miért követhetek el dolgokat? Itt jönnek a válaszok, meg fogod érteni. Nagyon egyszerű a válasz rá. Egy szellem, azt mondja az ige, hogy egy szellem ugyanaz, ezt mondja a görög, ugyanaz, azonos. Hoppá. Mi születik akkor itt meg? Ki születik itt meg? Ebből következik a negyedik szellemi törvényszerűség, hogyha Krisztusba kerülsz, ha összetapadsz vele, akkor te mivé válsz? Új teremtés. Ezt így fújjuk. Mi ez az új teremtés? Magyarázzatok el nekem most onnan ide. Mi az, amikor azt mondjuk, hogy új egy teremtés? Bármit, amit tudtok, most mondjátok. Jót fogtok mondani, csak azt akarom, hogy nagyon mélyen kijöjjön. Most nem teologizálni szeretnénk, most csak azt az új teremtésben. Mit jelent az, hogy új teremtés? Most csak ezt a két szót, János. Amit mondtál, jót mondtál. Na ugye, megindul. Tehát, ha valami új, akkor nem a?
Régi.
Tehát nem foltozott. Nem megjavított, ugye, Erzsike?
Nem.
Tehát edzeni lehet? Pál azt mondta, lehet edzeni. A olimpiára edzettek a sportolók, akik ökölvívók voltak, akkor azt mondta, hogy nem ám a levegőbe ütögetünk. Én foglalkoztam küzdősporttal, múltkor akinek éppen magyaráztam, hogy tudjátok, amikor egy ellenfélre készülsz, az nem úgy van, hogy csak odamész, és akkor úgy, na, kicsit játszunk. Az tétre megy. Mert vagy kiütnek, vagy én ütöm ki, vagy kirúgnak, vagy én rúgom ki. És engem arra tanítottak, hogy én minél hamarabb ezt érjem el. És az ki kellett figyelni az embert, hogy ő hogy mozog, mik a gyengé, és akkor nekem azt kellett kihasználni. Tehát még az ember is gondolkodik ilyenkor. Tehát nem a régi foltozása. Az a küzdelem nem erről szól. A sportoló is végérvényeset akar. Nem csak foltozgatja, javítgatja, á, most nem ütöttem, jól kiütöttek, nem, vagy legközelebb már jobban ütök, ez elment az élet, olimpiát nem nyertél, nem baj. Nem, jó, olimpiát akar nyerni. Még a sport, még az ember is érzi azt, hogy változtatni kell, hogy mindent meg kell, hogy tegyek. De Isten igéje azt mondja, hogy még ez is kevés. Mert ha az a kapcsolat, az a szellemi törvény megvan, hogy te hozzá ragadsz Krisztushoz, ha egy szellemé válsz vele, akkor te egy új. Hogy mondtátok? Hogy ez milyen?
Születés.
Egy születés. Egy? Hangosabb. Új, nem hallom az ajtót, új teremtés.
Egy új élet.
Egy új élet. Ezt fejtjük ki jobban. Milyen az, ami ott megszületik? Milyen az az új élet?
Kezdet.
Egy új kezdet.
Egy új identitás.
Egy új identitás. Még. A régi, azt mondtuk, hogy a réginek a megszűnése. Testvérek, most tanultam videót szerkeszteni. És van egy gomb, ami a videó felvételt képes, hogy ketté vágja. És megnyomtam azt a gombot, hogy tuk, és szétugrott. Amikor a te szellemed Jézussal egyesül, nincs a régi. Nincs. Ezt nem tudom jobban kifejezni. Nincs. Nem tér vissza, nincs. Megszűnik. Mert mi az? Egy új
születés.
Ergo, ha te újra születsz, akkor Nikodémusnak értitek már, miért nem fér be? Mert mit kérdezett? Hogy? Hogy mehetek én vissza, hogy újra szülessek? Az egy új élet. Azt mondja a görög, hogy egy olyan dolog, ami még, ezt szeretem, amikor így kifejti, ezért szeretem a nyelvet, ezért emlegetem ennyit, nem azért, mert ezt tudom kívülről, nem tudom, én is tanultam, meg utána nézek, hanem azért, mert nagyon mélyen visszaadja, hogy ami ott születik, az milyen? Ami még sosem volt. Soha nem létezett. Viszont onnantól kezdve létezik, testvérek, létezik. És amikor te bajba vagy, ide fogunk eljutni. Akkor neked mi segít abban, hogy most ne legyél bajba? Mi segít abban, hogyha ezt olvasod az igében, akkor az is fog veled megtörténni? Ez a kulcsa. Ez a kulcsa ezeknek a törvényszerűségeknek. Mert minden újjá lesz. Mondanak a te valamit?
Mi az a minden?
Minden, minden újjá minden lett. Ezt szereti mondani mindig egy Gyülibe. A minden benne van. Minden újjá lesz.
Ez az, hogy nem minden, mert testem nem.
Mi? Hát ezt beszéltük az előzőnél, mit pont ezt beszéltük, Joe. Mi lett újjá?
Minden.
Így van. Arra érti.
De az nem minden.
Hát?
Ez a
szellem. Na ezért beszélünk már erről, hogy lesz abból minden. Köszi. Minden újjá lesz. Minden újjá lett. Az ige azt mondja, hogy lett. Új teremtés, újszerű, ismeretlen, még szokatlan, meglepő, soha még nem volt. A régiek elmúltak, az eredeti, a kezdeti, azt mondja az ige. A kezdeti, ami volt neked eddig, amikor újjászületsz, az megszűnik. Nincs. Ha eddig küszködtél ezzel, eddig voltak ilyen problémáid, ha eddig voltak ilyen kötődéseid, eddig voltak függéseid, bármi. De maga az élet alapvető problémája, az emberi természet. Megszűnik. Nincs. Íme újjá lett. Az íme az azt jelenti ebben a szövegben, hogy lásd, vedd észre, figyeld meg, hogy lett újjá. Figyeld meg, mert új. És nagyon jó a kérdésed, nagyon jó, ezért ülünk itt. Figyeld meg, lásd meg, új, lett, születik. Ezt jelenti a görög. Megszületett egy új dolog. Minden. Most a görög azt mondja erre, az egész, a teljes, minden. Már azt se tudja jobban elmagyarázni emberi szóval, de ezért értjük meg a szellemi törvényeket, hogy mit jelent ez valójában. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az ő fiának szellemét, a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja, Abbá Atya. Az Abbá Atya, azt tudjátok, mit jelent? Hogy? Nem? Édesapa, apuci. Abbá, apa. Apa, édesapám. Én is azt hittem eleinte, hogy azt jelenti, hogy üdvözlet, édesapám. Tehát, hogy én is azt hittem eleinte, hogy ez egy nagyon szép köszöntés, és édesapának nevezi, de apucizza. Tehát a görög azt jelenti, hogy apu, apuci. Ha ez megtörténik, amiről az előbb beszéltünk, ez csak egy esetben történhet meg. Tehát, ha hallottál eddig jó sok mindent Istenről, olvastál szép dolgokat, az életet tapasztalta azt, amit tapasztalt, ez a kettő akkor lesz egy, akkor kerül egy síkra a két út, az ismert, a vallott, a vágyakozott információ és világ, a tapasztalati világgal akkor egyezik, ha ki tudja bocsátani az ő fiának szellemét. Testvérek, ez mit jelent itt elolvasva? Mi történik veled ennél, a pontnál, amikor te újjá születsz? Mit ír az ige? Na most mondjuk, vagy nem mondjuk. Nem rádudhatom. Itt jön a kényelmetlen pont. Mi történik itt? Fizikailag mi van ide leírva? Olvassátok el. Jézus hogy született meg a Földre? Jézus hogy született meg a Földre?
Szent szellem.
De mondjuk már ott mi volt, hogy írja az ige? Beárnyékolta a Szent Szellem Máriát. Vagyis, hogy lett létre az a kétlábú valaki, aki az Isten fia volt? Hogy jött létre a képlet? Vagyis? Igen, vagyis, de ahogy nézett ki a képet? Honnan állt elő Jézus? Jól mondtátok, mert mondjátok bátran, csak hogy kiből állt elő?
Mennyből az
atyából. És? És ez a kulcs. Földi anya és?
Szent
Így van, így van. Jézus egy emberi hústestből, az ember magjából, az anya sejtjéből, és a Isten szellemének a magja. Titok. Én nem jöttem még rá, hogy ez hogy történt, és szerintem Isten ezt nem magyarázta el sehol, de a képlet ezt mondja, Jézus egy emberi húsvér anyától és a Isten szellemétől született. Na most kapaszkodj, te most itt ülsz. És ha te újjászülettél, akkor nem lehet más képlet. Nincs. Nincs más megoldás. Te a húsvér tested és... Az ki?
Az Úr Jézus.
Az Atya szelleme és a Fiú szelleme.
Kit ír?
Fiú szelleme.
Jézus szelleme.
Az ő fiú.
Megdicsőült szelleme.
Hova kerül be?
A szívetek.
Testvérek, ez a képet. Ezek vagytok ti most. Ki tagadja ezt? Ki akar ez alól kibújni? Ki akar ezelől az evangélium elől, ezelől a csoda elől, ki akar ebből az új teremtésből eltűnni? Nem? Ki akarja ezt nem elfogadni? Testvérek, nincs megoldás az életre, csak az, hogyha te emberi életedet a természet feletti isteni újból megtermékenyíti. És ez megtörténik az élő embernél. Nikodémus ezt nem értette. Hogy menjek vissza, és mi van?
Ma se
értük. Ma se. Ezért beszélünk róla, mert amikor ezt megérted, abban a pillanatban megváltozik az életed. Testvérek, hívők tömegei számolnak be arról, amikor ezt az igét Galata 4:6-ot megértik, van, aki azonnal meggyógyul gyógyíthatatlan betegségéből a helyszínen, ahol ül. A szellemi eredeted, a szellemi valóságod, onnantól kezdve az emberi képeted itt van. Isten szelleme bekerül a testedbe az újjászületés csodája által. Megint nincs az órunkra közve, hogy csinálja. Megteszi. De ugyanaz a termékenységi folyamat vegy végbe, csak nem születsz biológiailag újra. Nem kell bemenni az anyád méhébe, ahogy mondja Nikodémus. Most itt az életben te egy új teremtés lehetsz. És ennek egyetlen egy feltétele van, hogyha Krisztus ki tudja bocsájtani az ő szellemét a szívedbe. És ekkor, ugye erről már beszéltünk, az a szellem téged megelevenít. Azt mondja az ige, onnan kezdve indul az új életed. Életre kelt, élővé tesz, életre hív. Ettől működik utána az életed. Az embernek egyetlen egy esélye van, hogy az olvasott transzcendens dolgokat, ami neki szép, jól hangzik, amikor látta, hogy meggyógyultak emberek, áldást kaptak, és mi mindenben részesültek, és feltámadtak, és bármi, amit Jézus megoldott ott. Azt, ha azt mondja egy hívő ember, de az akkor volt... akkor most már gyomorgörcsöm lesz. Amikor azt mondják nekem, hogy majd lesz, akkor ideges leszek. Én egyelőre így tudom most ezt kezelni. Mert ez nem csak akkor volt, ez nem ott lesz, ez most van. Ez az evangélium, hogy azt mondja Jézus, hogy kibocsájtotta. És aki egyesül vele, aki hozzátapad, aki ezt a magot befogadja, Isten szellemét befogadja, az azonnal új élettel rendelkezik, mégpedig a szellemi életterületén. Bizony, mondom nektek, axióma következik, változhatatlan törvényszerűség. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat, amiket én cselekedtem. Itt a megoldás arra, hogy ha te újjászületsz, ha te átengeded az életedet Jézusnak, és engeded, hogy a Szent Szellem beárnyékoljon téged, hogy újjászüljön téged. A Biblia tanítása szerint megkapd olyantól kézrátétellel a szellem keresztségét, aki ezzel rendelkezik, akkor a te szívedbe kerül be Isten szelleme. El is mondja a Biblia, a szívedbe a szellemi, a lelki, a testi élet központja a szív. Az idegen kifejezések is ezt adják vissza. Az élet központja a szív. Az élet mozgató rugóját alakítja át. Jól mondtam?
Jó.
Jól mondtam?
Jó.
Jól mondtam? Köszönöm szépen. Az anyuka figyel. Nem átalakítja, hanem mit csinálsz, amikor te újjászületsz?
Újra.
Ezt a vízről tanítják általában. Mit csinálsz? Előtte? Meghal. Nem értettem. Tanították, csinált, megcsináltam szívemből, de jó, elképesen megcsináltam, kérdezték a barátaim, eljöttek a munkatársaim, ez mi volt? Hát mondom, ez egy szokás, így kell. Jó, oké. Én éreztem az erejét, de nem tudtam, hogy mi zajlik ott, mi történik.
Amit éreztél, miről
beszélsz? A vízkeresztségnek a következményét is éreztem, a jó lelkiismeret keresését. Tehát ott is történt valami, de a szellemkeresztség az az igazi, amikor az ember, mert az elsőnél csak meghalsz. Így van, ezt mondja Jézus. Ez egy szellemi törvény megint, aki nem születik. És nekem 17 évig csak a vizet tanították. Ezt annyiszor elmondom, mert ez nekem annyira nagy teher volt, hogy csak víz. Csak hajd meg. Oké, de én kijövök a vízből, nem fulladtam meg. De nem tudok élni. Nem tudtam élni. Ha ti tudtatok, akkor nem tudom, mit kerestek itt. Én nem tudtam élni. Én olyan dolgot csináltam utána, hogy nem ismertem magamra. És erről egyszer fogok beszélni, mert ezt kutatom most, hogy a törvény, a szabályoknak való engedelmesség, a szabályok alá való behajtása a fejünknek, az miért okoz még erkölcsönebb életet, mint ami előtte volt, mielőtt nem hajtottad be a fejedet a szabályoknak. Testvérek, ez a Bibliában le van írva is egyszerűen izgalmas téma. Na, ha ezt nem akarod. Tessék? Igen, meg máshol is, igen. Szóval akkor fogod tudni azt tenni, ha te szeretnél meggyógyulni, ha te szeretnél gyógyítani, mert nem csak magad kapni, ha te szeretnél anyagilag biztonságba kerülni, majd másokat ebben részesíteni, ha szeretnéd élvezni az igében leírt áldásokat, akkor az kell hozzá, hogy te egyé válj Krisztussal, hogy az ő szelleme legyen benned. Mert amikor ez megtörténik, akkor mit mond Jézus? Aki ebbe az állapotba kerül, az tudja csinálni azt, amit én csináltam. Azt tud szólni a fügefának, hogy száraz ki. Az mondhatja a hegynek, hogy menj arrébb a problémának. Az mondhatja, hogy kelj fel Jézus nevében és járj. Addig nem tudod. Egy új élet, egy új hatalom, ami a szívedben van. Miért? Ez az utolsó előtti, nem az utolsó dia. Ez a kedvenc igém. Ez segít az életben megkapaszkodni abban, amikor gond van. Amikor úgy érzem, hogy közelít felém valami. Amikor úgy érzem, nem harmonikus. Amikor úgy érzem, hogy a olvasott, vágyott információ kezd eltávolodni a gyakorlattól. Akkor mindig ebben tudok megkapaszkodni. Hogy azt mondja ige rólad, ez egy szellemi törvényszerűség. Hogy te most úgy vagy itt, ha újjászülettél, mint ahogy... Mondd ki. Mint ahogy ő van. Belegondoltatok már ebbe a kijelentésbe? Én akárhányszor belegondolok, hogy mindig olyan kiráz a hideg. Te most úgy vagy itt, ahogy Jézus ott van fent. Ahogy ő ott van fent, te úgy vagy itt. Amivel rendelkezik ő most, az neked van. Ezt vagy elfogadod, vagy nem, az lesz a különbség, ha elfogadod, tudsz vele élni, és a vágyott információ és az olvasott információ találkozik a gyakorlati életeddel, mert akkor fogod tudni megcselekedni, akkor fogod tudni megteremteni, előhozni, azt mondja az ige. Vagy, most örömhír, ott lesz benned, de nem fogod élvezni az áldásait. Mert ha Isten téged újjászült, új teremtés vagy. Ha te ebbe, ezt az igébe belekapaszkodsz, azokba a szellemi törvényekbe, amiről beszéltünk, amit a Biblia leír, akkor te egy új teremtés vagy, akkor te ugyanazzal rendelkezel, ugyanazt az életet élheted, amit Jézus. Sőt, ezt kiegészítette. Nem emeltem ki, mert nem szenzációt akarunk hajházni. És mit mondott? Nem csak, hogy ugyanazt. Még nagyobbakat. Úgy vagy te most ebben a világban, ahogy ő. Elfogadod-e ezt, vagy sem? Testvérek, példa 23.7, egy híres ige, mit mond? Amiképpen az ember gondolkodik, az ő maga. Testvérek, ezentúl a ti hitetek szerint lesz minden, azt mondta Jézus. Ezentúl minden úgy lesz, ahogy te gondolod. Ha te elfogadod, hogy a szellemedben az vagy, mint Krisztus, akkor az lesz meg neked. Ugyanis, itt jön a lényeg, ez a kulcsa, ez a hegye az egész mondani valómnak most. Ha szegénynek látod magad, példa 23.7 szerint, ha elesettnek látod magad, miről beszéltünk a gyerekekkel? Ha hülyének látod magad? Ha ügyetlennek látod magad, akkor az leszel. Ha szegénynek látod magad, az leszel. Ha úgy látod magad, hogy nekem nem sikerül, akkor az leszel. Ha úgy gondolkodol, hogy á, nekem most nem lesz munkám, hát Covid van, senkinek sincs munkája, mindenkit kirúgtak, akkor nem lesz munkád. Ha úgy látod, hogy nem tudod elhagyni, akkor nem fogod elhagyni. Ha úgy látod, hogy beteg vagy, akkor beteg leszel. De ha úgy látod, hogy nem vagyok beteg, mert az ige azt mondja, hogy meggyógyultam Krisztus sebei által, akkor meggyógyulsz. Itt a kulcs, itt a csoda. Hogy tudod a szellemi igazságokat, a szellemi kijelentéseket, hogy tudod a testi, a hétköznapi, a mai valóságodba áthozni? Vagy más szóval, hogy tudod felszabadítani ezeket a kijelentéseket? Hogy tudsz ebben részesedni ezekbe a kijelentésekbe? Hogy tud a testedbe ez megjelenni? Mert ez volt a kérdésed. Ha a szellemed Jézusé, mert az ige mondja, nem én mondom, az ige mondja, ha a szellemed innentől kezdve azonos Jézuséval, akkor hogy lesz a testi gyakorlatod is azonossá? Hogy ő azt mondta a leprásnak, hogy azt mondta a mozgássérültnek, azt mondta az ördöngősnek, hogy tudod te ezt mondani? Hogy ő egészséges volt, és nem közelített hozzá a betegség, és nem tudta megfertőzni a leprás. Hogy tudsz te megmaradni ma a járvány idején? Hogy tudsz te túlélni bármit? Ez a következő, igen. És itt a kérdésed, itt indul a válasz. Hogy amit le van írva, az egy szellemi igazság, de ebbe gyakorlattá egy esetben válik csak. És Pál elmondja ezt nekünk. Így van, Róma 12:1-2. Újítsátok meg a ti gondolkodás. Újíts meg az elmédet. Újíts meg. Mert eddig tapasztaltad azt, amit tapasztaltál, itt voltál lent. Olvastad ezt, és a kettő között ott a szakadék. A szellemvilág, a szellemi igazságok, a bibliai kijelentések és az emberi hétköznapi tapasztalat között az híd, az ajtó, a kapu, a kulcs mi? Hangosan.
Megújítani.
Tessék? A hit
és megújulni a gondolkodás.
A gondolkodás. Hogy tekintesz magadra? Ez a kulcs. Az öt érzékszerveddel látod magad? Azzal érzékeled a világot? Hallgatod a híreket, hogy mi van most kint, és elkezdesz félni? Ránézel a pénztárcád, és azt mondod, hogy nincs? Van banki tartozásod, és azt mondod, hogy nincs? Testvérek, a Covid kezdetén 5,5 millió forint banki tartozásom volt. És tavaly egy forint se lett. Úgyhogy embereket küldtek el, nekem is megszűnt a munkám, ami éppen akkor kezdett indulni. 5,5 millió forintot kaptam Istentől. Különféle módon. Ebben volt az, hogy itt el tudtam menni dolgozni, kedves testvéremmel. Egy része onnan jött. 5,5 millió forint. Előtte évekig nem tudtam, mikor ment az élet. Miért? Mert azt mondja Isten igéje, hogy ha te megtartod minden parancsolatait, és megőrzöd minden rendelésemet, 5 Mózes 28, akkor azt mondja az ige egy szellemi törvényt mond, akkor
áldást
parancsolok a csűreidbe, és kezeidnek munkája áldott lesz. Én fogtam, elolvastam ezt az igét, mondom, ez egy kijelentés. Ez egy szellemi törvény. Én itt vagyok 5,5 millió forinttal. Mit tudsz tenni ahhoz? Hogy hozod át az isteni kijelentést, az isteni áldást? Hogy jön át a hétköznapi valóságba? Hogy? Ne jönj annyira vallásosan egy kicsit. Kicsit hétköznapi módon.
Áldást kapsz.
Nem. Ezt gondolom, ezt hiszem, hogy ez meg, így van. Ez megvan, és ebben a gondolkodásban megyek tovább a nap 24 órájában. Hogy nekem, atyám, köszönöm, hogy ezt mondtad a te igédben, köszönöm, hogy ki van fizetve a tartozásom. Így imádkoztam, testvérek, embertársaim. És megtörtént. A hit egy gondolkodásmód. De a kulcs nem azért történt, mert ezt én mondtam. Hanem azért mondtam, mert ez megtörtént. Ez most átmegye. Ezt nem értik sokan. Jézus mit mondott nekik? Menj és engedd le a hálót. Megtette. Miért köszönöd meg azt, ami neked most probléma, amit az ige kijelent? Miért köszönöd meg? Azért, mert azt tanították eddig, hogy hát a hálát mondasz, ha megköszönöd, akkor meg lesz. Nem, mert úgy hiszed, hogy megvan. Mert egy szellemi törvény van kijelentve. Ahogy itt kijelentette Jézus, hogy új teremtés vagy, ez egy elvégzett tény. Ha te ebben a gondolkodásban mész tovább, akkor én új teremtés vagyok. Mit mond rólam az ige? És azt mondod a járvány idején, hogy azt mondja a 90. Zsoltár, hogy nem is közelít hozzám a csapás, a sötétben lopózó ragály, akkor Uram, köszönöm, hogy ezt mondja te igéd, és nem fog hozzád közelíteni a ragály. Ha így mész ki az ajtón, így írad az életedet, nem fog a ragály téged elkapni. Ezt mondja a Biblia. Ezt jelenti a szellemi igazságokat áthozni, felszabadítani a testedbe. Felismerted, felismered, hogy az 5 érzékszerved szerint élted eddig az életedet, most megnézed az egyik érzékszerveddel, hogy mit ír rólad az ige, és utána azt mondod, hogy a szellemem azonos Jézuséval, akkor engem Isten innentől kezdve hogy lát? Vigyázz, mert azt mondtad, hogy újszülött vagy, ugye? Akkor hogy lát innentől kezdve Isten? Igen, de hogy lát? Hol születtél meg? Teljesen, tökéletesen ugyanúgy nézel ki, mint Jézus. Hol? Hol keltél életre?
A szívemben, a
szellemedben. A szellemedben. Mit mond a Biblia Istenről? Ezt úgy nem értettem sokáig. Milyen néz Isten? Mondja a Biblia egy helyen.
Szellem.
Így van.
Isten szellem.
Na ezzel nem tud mit kezdeni a vallásos ember. Ettől úgy fogja magát ez a összeragadós lapok kategóriája, hogy jaj, összeragadt a Bibliám, ezt te hol olvastad? Én nem találom. És lapoznak az emberek tovább. Mert ezt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet emberileg megmagyarázni. Az Isten szellem. És akik őt imádják?
Szellemben
és igaz. Tehát igaz működésben tudod imádni, az az Isten imádata, hogy te úgy működsz, mint egy új teremtés. Azzal tisztel, azzal imádod őt. És ez szellemileg van. Első körben, mert most itt élsz. Isten, amikor te újjászületsz, azonnal a szellemben lát téged. És a szellemed milyen? Azt mondja, a Biblia Jézusé van ott, akkor milyen? Tökéletes. Tovább. Szent. Tovább. Gyakorlatilag egy kicsit. Igaz, ezek még csak szép szavak. De gyakorlatban mit jelent akkor ez? Jézus követett el bűnt? Akkor most kérdezem, te? Te tudsz elkövetni bűnt innentől kezdve a szellemedben?
Nem.
A szellemedben.
A szellemedben nem.
Bűntelen vagy. Azt mondja az ige, hogy meg vagy mentve. De mivel a testedben élsz, az 5 érzékszervekkel érzékeled a testedet, kérdés, hogy te hogy gondolkodod magad. Hát ez egy szép elmélet, de én akkor is így élek. Oké. Akkor megint a képet. Te egy kicsi Attila, és egy kicsi Jézus vagy szellemedben, vagy te a tökéletes Jézus vagy szellemedben? Vagy Péter, vagy Jó, vagy János, vagy Erzsike? Ha te szellemedben tökéletes Jézus vagy, vagy egy picike Erzsike, meg egy picike Jézus?
Picike Jézus, meg picike Erzsike, az nem jó.
Az nem jó.
Az nem jó. Akkor az nem új teremtés. Akkor egy kicsit kondizott, egy kicsit bonyolzott, egy kicsit erősített emberi valami, ugye? Próbálkozik. De az ige azt mondja, hogy új teremtés, új élet. Újjászülettél a szellemedben, te Jézus vagy, tökéletes vagy. Kikezdhetetlen, lepecsételt, biztonságban lévő örök életed van. Azt mondja a görög, el vagy végezve. Az életed meg van oldva. Péter és az apostolok és a korai keresztények innen indultak el. És onnantól kezdve már csak mentek és azt csinálták. Jöhetett bárki, és mentek, és gyógyítottak, támasztottak, mert Jézus ment helyettük velük a szellemükben. És amikor te élsz, és történnek az események, példa 23, hogy gondolsz magadra az adott helyzetben? Jön egy betegség, jön egy vírus, jön egy munkanélkül, jön. Hogy gondolsz magadra? Úgy, ahogy az ige mondja, vagy úgy, ahogy ezt tapasztalod? Ha úgy, ahogy az ige mondja, akkor képes leszel meggyógyítani te is betegeket. Képes leszel feltámasztani betegeket. Képes leszel anyagi dolgokat rendezni. És nem csak a saját életedben, hanem onnantól kezdve neked mindened megvan, meg vagy mentve, ezt mondja az ige. Onnantól kezdve, miről beszéltünk Péternél? Hogy mikor Jézus bejött az életébe, onnantól kezdve mindenre meglett, és ment és szolgált, és adta az embereknek, amilyen volt. Onnantól kezdve tudsz adni az embereknek bármit is, mielőtt a te életed helyre került. És ha ez helyre kerül, akkor a gyakorlati fizikai életedben is megjelenik a szellemi kijelentés. Szellemi újjászületés, a lélek a gondolkodásmód megújulása a testben megjelenti a szellemi valóságot. Ez a folyamat. Bentről kifele van az új teremtés, az új élet. A szellemed tökéletességét, a gondolkodásod megújulása a testedben megvalósítja. Szívem mélyéből ezt kívánom, hogy ezt tapasztaljátok meg minden nap, minden percben, és Isten igéjét minden helyen megfogva, ezt átgondolva, magadénak valva, kijelentve ezeket az igazságokat, és ebben békességben továbbmenve, mint aki meg van gyógyítva, mint akinek megvan az állása, mint akinek megvan a párja, mint aki leszokott a bajairól, mint aki megszabadult a bűneitől. Isten áldja meg az igét a szívetekben, és Isten áldottai vagytok ezek miatt, a kijelentések miatt. Amen.